ide keveredtem, ide ebbe a csodálatos világba, amit itt tapasztalok, és ha előbb a Falu Múzeumban falra néztem, akkor Bartók Béla képével és gyűjtéseivel találkoztam. Számomra mindig megrendítő, én, aki ugye Budapesten dolgozom már régóta, és ez a világ számomra mindig is egy csoda volt, és mindig is érdekelt. A kórusom, az Angelika Leánykar, ugye Magyar Örökségdíjas, Junior Prímadíjas, Prímadíjas, mindenfélét elértünk az életbe egy hatalmas munkával, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen megható év attól, hogy 30 éve töretlenül dolgozunk, és én alapítottam meg valamikor a elejétől kezdve, és most eljutottunk oda. Most már a kórusba, tehát a Városmérnök Gimnázium zenei tagozatával együtt, amikor azt is megalapítottam, akkor alakult ez a kórus. Hát akkor eleinte ugye 4 évig gimnazisták voltak a zenei tagozatról, de hát most már azóta kinőttek nagyon-nagyon sokan, tehát vannak jóval idősebbek is, egyetemisták, sőt már aki már dolgozik, olyan is, de hát hála Istennek a kórusban maradnak, és hát fantasztikus, szép pályákat futnak be, de a kórus az mindig nekik fontos, és ezért rengeteg utunk volt, bejártuk szinte az egész világot, és hát nagyon sok szép eredmény, ami az egyik legfontosabb talán, hogy a Bartók Kodály eszméket és életvonalat vezetjük végig az igaz művészetben, tehát hogy soha nem engedem azt, és nem is szeretném, hogy ilyen mellékvágányokra terelődjünk, hanem mindig az igaz zene, és ezzel, hogy tanítom őket ugye a gimnáziumban, aztán meg a Zeneakadémián is tanítok természetesen, hogy ott megkapják azt a igaz dolgot, amit Kodály Zoltán ugye hirdetett a eszmén keresztül, ami nem csak abból áll, hogy most a Kodály módszer az, hogy relatív szolmizálás, ez egy jóval-jóval összetettebb dolog, és azt hiszem, hogy a kodályi eszmék azok tényleg egy rendszer, ami úgy működik, hogy kiskortól már a leg-leg autentikusabb zenéket a népdalokon keresztül, tehát megtanulják a kottának a olvasását, az érzését, a kottafejek mögött levő zenei gondolatokat, hogy lássanak az énekléshez, és ez egy ilyen körforgása az életemben, hogy tanítom őket, és akkor, tehát nem a énekórán, szolfizsúrán tanuljuk meg a műveket, hanem olyan szintre kell elhozni, hogy este a próbán már ezt a magas szintet ők tudják maguktól, ugye értsék azt a fajta zenét, és így hát eljutottunk a legnehezebb irodalmig, és nagyon sok mai zeneszerző komponál kimondottan az Angelika számára, és egy kedves erdélyi vonatkozás, hogy Csiki Boldizsárral, akivel legalább 16-7 éve vagyunk nagyon-nagyon szoros kapcsolatban, több művet komponált számunkra, van is egy lemez, ahol az ő műveit énekeljük, és egy egész fantasztikus embert ismertem meg a személyében, aki olyan mélységekig tud eljutni, nem csak a komponálásban, hanem a beszélgetésekben, a zenei hozzáállásában, a zene elméleti tudásával, hogy nekem ez mindenképp is a kórusomnak is egy ajándék.
Milyen fontos, hogy van egy Kodály Zoltán, aki összekapcsol bennünket. Van a világhírű budapesti Angelika Leánykar, és van a Szovátai Kodály Zoltán gyermekkórus, és hogy valahogy létrejött egy kapcsolat Kodály Zoltán révén kettőtök között, aminek köszönhetően te most itt vagy velünk. Miért fontos az, hogy Kodály Zoltánra és az ő tanaira, módszerére odafigyeljünk és foglalkozzunk vele?
Picit elkésett dolog, mert Kodály ugye megálmodta ezt az egész rendszerét, tehát ő azt szerette volna, hogy minden magyar ember énekeljen, és tudjon énekelni, és értse a kottát, és attól ugye hát agykutatók kutatták, hogy az agyféltekéknek a rendszere, most ebben nem mennék bele, hogy mennyire jót tesz, ha valaki énekel, és elsősorban kórusban énekel. Tehát ezt Kodály mindig is hirdette, hogy az, aki zenével foglalkozik, most nem kimondottan zongora, meg hegedűt mondom, hanem a éneklése, tehát a kórus éneklése, azoknak más a teljesítménye, más tantárgyakból, tehát sokkal jobban tud koncentrálni a matematikára, a más tantárgyakra, természetesen irodalomra, nyelvekre, mindenre. Ezt ő keményen bebizonyította, és ebben nagy igazságok vannak. Csak hát, hogy ugye, hogy visszük tovább ezt a Kodály módszert. Magyarországon is az van, hogy természetesen van sok-sok fantasztikus követője, akik a mai napig csinálják, de azért a múlt században, tehát így a rendszerváltás körülig, hát működtek, ugye a zenei tagozatú általános iskolák, minden nap énekóra, ott olyan emberek, akik nem zenészek lettek, hanem mindenféle értelmiségi pályán vannak, profin olvastak felnőtt korukban is Kottát, mert ugye ez a rendszer, hogy a tonalitás érzéknek a segítése, hogy azt megtanulják, megérezzék kiskorban már a gyerekek, az oda viszi el, hogy utána nem ismeretlen számára ugye az olvasás és a zenei írás. Tehát ugye Kodály azt mondta, hogy amit lát, azt hallja, és amit hall, azt lássa. Most ezt valaki tudja, akkor az mindent tud tulajdonképpen. Úgyhogy hát nálunk sem úgy működik már természetesen, mint azért ebben az időszakban, mert más lett a világ, más lett a szülők, mindenkinek a hozzáállása, ugye mindenki nyelvet, meg sportot, meg mindent tanul, meg egyáltalán nem annyira, de azért még mindig. Mostan ugye van a Kodály Intézet Kecskeméten, ami a Zeneakadémiához tartozik, és hát ők borzasztóan szépen külföldre viszik, tehát oda jönnek tanulni ezt, és szinte az egész világon, hát jó magam is 8-szor voltam Argentinában, 7-szer Japánban, ahol ezeket az eszméket terjesztem, és hát mondom, Kazasztántól elkezdve Grúziáig mindenhol nyitottak voltak, mert ez olyan kulcs a zenéhez, ami bizony más módszerekkel nem biztos, hogy így megy. Úgyhogy én nagyon drukkolok, hogy itt Erdélyben is, és pont ezért nekem nagyon fontos, hogy a marosszéki Kodály gyermekkórussal kapcsolatba kerülhettem, és azért rohantam ide hozzájuk most is, hogy azt látom, hogy ők, Vera és Gabi nővérek, ezt olyan autentikusan és szépen csinálják, a nyáradmenti falvakból összeszedik a gyerekeket, és erre a fajta igényes zenére tanítják őt, azt hiszem, hogy egész ritkaság, és ezért meghívtam tavaly őket kőszegi Kodály ünnepre, amikor is én, mint kőszegi születésű és nagy lokálpatrióta a Kőszegen, csináltam ezt a Kodály évben, meg a utána levő évben, és teljesen a szívükbe zártak egész a közönség, ami nem csak kőszegi volt, hanem, de hát az én kórusom is, hogy látták azt, hogy például együtt, hogy elénekeltük a három gömöri névdalt, és nem volt gond az, tehát hogy a zene nyelve az egyforma volt, hiába jött a pici faluból innen, vagy a nagy budapesti zeneakadémiáról, egy volt a nyelvezetünk. És ebben szeretnék, amit csak tudok velük kapcsolatban lenni, és segíteni, és további terveink vannak, és nagyon-nagyon tisztelem az ő munkájukat, és nagyon szeretem őket.
Nagyon sokan úgy gondolják, és konkrétan azok, akik a vidéken élnek, a falvakban élnek, hogy innen oly kevés jó származhat. Mi most ezt teljesen megdöntöttük, ugyanis Bartók itt járt, és így gyűjtött, és itt fedezte fel azt a sok értéket, amiből mai napig élünk. Hogyan lehet lemorzsolni a vidéki kultúráról, vagy a vidéki emberekről, gyerekekről? Ugye ti vidéki gyerekekkel dolgoztok, és olyan csodálatosan szól a Kodály Zoltán gyerekkar.
Számomra az egész Kodály módszerben, ami talán a legfontosabb, hogy ugye magyar zenei anyagon keresztül jut el az európai legmagasabb rendű kultúráig. Kodály, vagy juttat el a módszerével, illetve a műveink keresztül. És amikor tanulunk a zenei alapelemeket, akkor a magyar népi játék, magyar népdal az, ami elvezet minket, aztán a pedagógiai műveink keresztül próbálkozunk a kottaolvasást tanulni. Tehát mindenképpen az, hogy magyar alapokon nyugszik ez a kotta tanulás. És hát ugye Kodály maga mondta, hogy a székelyek a művészet gyermekei, és hogy nekem így nagyon szívemhez közel van az, hogy tényleg milyen kiváló adottságú jó gyerekeket találtunk itt a nyáradmenti meg a sóvidéki falvakban. A gyerekek maguk, a vidéki gyerekek egy csöppet sem kisebbek, mint a nagyvárosokban felnőtt gyerekek. Erre vannak aranyos kis példáink, amikor Svájcban megnyertünk egy kórusversenyt, és egyszer csak így leesett a tantusz, hogy minden egyéb kórus, akik ott jelen voltak, fővárosokból jöttek, a világ fővárosaiból, tehát így minden kontinensről, és akkor mi meg így a nyáradmenti falvakból. De nem volt kontraszt, szóval.
Elmeséled azt az élményt, amikor az Angelikával énekeltetek?
Hát az olyan élmény volt, amikor a kis elefánt meg az egérke megy át a hídon, és akkor az egérke azt mondja, hogy milyen erősen döngünk. Tehát ugye a hátul mögött áll egy ilyen világhírű kórus, és gyönyörű hangon énekelnek, és mi is talán hozzáteszünk valamit. Tehát nagy élmény volt nekünk ez az egész kapcsolat, ez az egész zenei élmény és emberi élmény, és onnantól kezdve, amikor Balatonnál összetalálkoztunk a Csillagösvényen Gráf Zsuzsa tanárnővel, és akkor meghívott minket, akkor csak így néztünk, hogy hát, hogy jövünk mi ehhez. Aztán ez ilyen nagyon szervesen alakult, és tényleg olyan szép egymásra találás.
Éneklési élmények. Én szeretném, ha elmesélnéd a kazahsztáni élményeteket. Miért volt fontos ez az út?
Azért, mert egy kihívás az, hogy egy egészen más világba megyünk el, és hogy tudjuk az embereket megfogni ottan, és hogy jut el a mai magyar zene oda nekik a sztyeppéken és az egészen megható, fantasztikus helyeken, ami történelmileg is ugye egy nagyon szomorú eseményeknek a színhelyei, és azt hiszem, hogy ha az ember ezt az egészet hittel és szeretettel csinálja, és a lányokba, a kórus tagjaimba az sikerül átültetni azt az érzést, hogy ez nem csak a hangokat elénekeljük jól, tisztán, és stb., hanem ezek minden műnek egy üzenete van, és ezek az üzenetek, most már egész sportot űzünk abban, hogy az utóbbi, mit tudom, 5 évben is, de hát előtte is rengetegszer, hogy mindig valahogy október 23-a körül elmentünk 5 éve Párizsba, utána Rómába, utána Barcelonába, utána Madridba, akkor Grúziába, és most ugye ide, és akkor egy kicsit a mi 56-os, vagy tehát az október 23-i ünnepkörben, az még azt is eljuttatni, hogy ezek a magyar fiatalok hogy élik meg ezt a fajta érzést, ami hát ők is azért már egyik sem élt akkor, ugye, meg egyáltalán, de hogy és akkor egy gyönyörű műsoraink vannak, és akkor minden alkalommal, vagy a nagyköveti fogadásokon, vagy a magyar intézetekben adjuk ezt az 56-os műsort, de akkor mindig másnap elmegyünk a Notre-Dame-ba énekelni, meg a Szentpéter Bazilikába, meg a mindenféle csodálatos helyen énekeltünk, és azt vettem észre, mint ahogy így most Kazasztánban is, hogy hat ez az emberekre. Most nem csak azért, mert elmondjuk, hogy mi a címe, vagy nem tudom, de ezt talán a műsorban is elmondom, hogy ott Karagandában a legnagyobb katolikus közösség, ahol létezik, és a sztyepén keresztül mentünk hosszú órákon át a havas mínusz 27 fokokban, és akkor ott úgy elkezdjük mondani, hogy Kocsárnak ez a Jóka Janna által írodott gyönyörű Ima Magyarországért című művet, hogy öregisten, nagyisten, hogy az egész művet, most nem akarom elmondani a szövegét, de mindig elmondja a történelem egy-egy részletét, hogy a törökök, meg a nem tudom kik, és akkor mindig ki kristályosodik oda, hogy öregisten, nagyisten, te csak te tudsz segíteni az egen. És akkor végén egy olyan amen van, amitől Karagandában felálltak az emberek, és sírtak, és vagy nem értették a szöveget, meg hát nem mondtuk el így sorba, és mégis meg kellett ismételni. Tehát, hogy vagy egy Bartók bolyongás, vagy egy Kodály esti dal, vagy ilyen, hogy hat az emberek, és annyira boldog vagyok, hogy ez az én küldetésem, azt hiszem, hogy a világgal ezt elmeséljük, hogy nálunk mi van, mert annyi minden csúnya politikai, minden dolog van örökké, hogy ne ez legyen, és a én fiataljaimban, akikkel ezt csináljuk, hogy ezek valami mást képviseljenek, és azt a ősi magyar fantasztikus kultúrát, amiből származunk, és ami van, azt vigyük el és vigyük tovább. De nem ilyen utazgatások ezek, hanem nagyon fontos küldetések. És ez volt most Kazasztánban is, és fantasztikus magyar nagykövet, dr. Baranyi András, aki hát mindent előkészített, és pontosan tudta, hogy mikor, hol, hogy jelenjünk meg, de az is nagyon szép volt, hogy az első koncertünk Asztanában, a fővárosban volt, ahol egy ilyen nagyköveti fogadás volt. Tehát ottan voltak a mongol nagykövettől kezdve, a svájcin keresztül, a osztrák, német, mindenki ott volt. Persze voltak kazahok is a közönségben. Megtanultunk egy dalt, kazakszáni dalt, biztos nagyon furcsán énekeltük, de hát azok boldogak voltak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a magyar vonatkozások, ezek nagyon fontos. Ők rokon népnek tartják magukat velünk, és annyira tartják, hogy a legjobban minket szeretnek, és azt hiszem, ezt csak hozzátenni tudtunk ezzel az egésszel.
Nehéz áttekinteni a sok-sok utazásotok, a sok-sok küldetésetek között, hogy melyik volt a legemlékezetesebb, de talán most pont ez a legutóbbi, a kazaksztáni, amiről.
Ez úgy volt, hogy az elején, amikor még fiatal voltam, akkor versenyekre mentünk. Most a 7 nemzetközi versenyt megnyertünk, simán csak első díj alá nem adtuk, mert én egy ilyen típus vagyok, hogy azt nem bírom. És akkor tényleg a Arezzo, Róma, Spanyolország, minden megvolt, Debrecen. És akkor egyszer csak jöttek ezek a fajta. Mi voltunk Észak-Amerikában, és kétszer is a Észak-Amerikai Kórus Szövetségnek a nagy ünnepén 2000 karnagy előtt énekeltünk, meg Japánban is, meg Kínában is, Shanghaiban, meg mindenfele voltunk. Csak ez most nem így, hogy felsorakoztatom, hogy mi volt, mindegyik nagyon nagy élmény. Szóval megmondom őszintén, hogy persze mindig az utolsó, de az ember a lelket átbírja oda vinni és oda tenni, akkor mindegyik maradandó volt. És mondom, szinte az egész világot bejártuk, és mindenhonnan gyönyörű emlékeink vannak.
Egy csupa-csupa fiatalokból áll, ugye az Angelika, Leánykar is, gyerekkórus, Kodály Zoltán. Mi legyen az üzenete a fiatalok számára, akár Kodály Zoltánnak, vagy vajon ő most mit mondana?
Ezt nehéz megfogalmazni, mert vagy valakiben benne van ez a fajta rezdülés, és ez a fajta iránymutatás, ami Veráikban, Gabiékban is benne van, és talán én bennem is, ami állandóan azt sugallja, hogy tehát ilyen adok-kapok a kórussal mindig. Tehát nem kell nekem azt megfogalmazni, hogy mostan gyerekek, ez milyen szép és milyen fontos, hanem úgy csinálni a mindennapokat, hogy ez minden pillanatban egy kihívás, egy szép lelki folyamat. Most én túlzok, ha azt mondom, hogy soha nem nehéz, amikor a 8 szólamú, 9 szólamú dolgokat tanuljuk éppen, de ott is mindig azt kell, hogy meglátni benne a szépet, mert hogyha ilyen megszokásból, ezt is mondom sokszor, szóval, ha az ember megszokja, a megszokásból nem lehet zenélni, tehát az soha. Tehát, hogyha mindig meg kell teremteni azt a pillanatot. Volt a kiváló tanárom, Maklári tanár úr, a akadémián, aki azt mondta, hogy ha egy koncerten egy vagy két olyan pillanat van, ami miatt megérte, akkor már jó. Az se lehet, hogy állandóan a tetőfokon. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát aki komolyan veszi ezt, az egy rendkívül ilyen nehéz pálya, de gyönyörű.
Szóval az tényleg nagyon nagy ajándék, amikor már a mű szólal meg, és hát ahhoz sok év, nagyon sok rendszeres munkája kell, hogy néha, néhány pillanatra megszólaljon a mű. A mű hat a gyerekekre, akkor tényleg nincs mit mondani, és erről nekünk is van élményünk.
Azt veszem észre én is a saját gyerekeimen is, azokkal a gyerekekkel, akikkel nap mint nap kapcsolatban vagyok, hogy azonnali sikert akarnak, azonnali hatást. Tehát nincs türelmük kivárni, hogy a munkának, a belefektetett energiának pillanatnyi eredménye legyen.
Ezt sugallja az egész média, az egész világ, az Amerika, minden, hogy lenyom egy gombot, és megjelenik. Na most ez borzasztó, tehát hogy ezért fontos a nevelő erő. Megéreztessük, hogy mi az, amikor tényleg egy mű már olyan szinten van, hogy amit te mondtál, hogy a mű szólaljon meg, hogy addig hány hónap, hány évtized kell ahhoz, hogy ez megszülessen. Nem vagyunk könnyű világban ezzel az egész ügyel, de én mindig azt mondom, hogy kérdezik tőlem sokszor, hogy hát a gyerekek ma mások, a fiatalok meg. Én azt mondom, hogy mások, de Mozart meg Bach nem más, ugyanaz, és a kodályi rendszer is ugyanaz, a zene ugyanaz, a hangközök ugyanúgy tevődnek össze, és én lehet, hogy egy maradi valaki vagyok, de én ezt vállalom, hogy ugyanúgy kell közeledni ezek, mert ezek az értékek állandóak és örökek.
Hát én nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen mélységű munka az, amiben részem lehet, mert hát az ajándék is, ami ezzel együtt jár, az ilyen mélységekhez visz el. Nagyon nagy türelemmel és sziszifuszi munkával működik. A gyerekek miatt, a művek miatt nagyon megéri. És akkor itt az a kérdés, hogy tényleg mennyire szakma ez, vagy mennyire lelki dolog, vagy közösségi, tehát ez így együtt, azt gondolom. És talán ez tartja ott őket, hogy egy olyan közösség, ami valami értékre épül.
Csillagok együttállásáról budapesti Angelika Leánykar és a marosszéki Kodály Zoltán ifjúsági és gyermekkorús együttállásáról, együttműködéséről mondjátok el, hogy mire készültök.
A pillanatban, hogy elhagyták Kőszeg határát, elkezdtem gondolkozni, hogy legyen tovább természetesen, és lett egy olyan lehetőség, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar Budapesten egy ilyen délelőtti matiné sorozatában a Nemzeti Múzeumban áprilisban meghívott minket, és így együtt a két kórust, és nagyon érdekes, izgalmas műveket fogunk csinálni. Ugye vannak a Bartók zenekaros egyneműkarok, abból részleteket, aztán a Kodály fiatalkori Ave Máriát szintén zenekarral, aztán amit Kőszegen is énekeltünk, a három gömöri népdalt, aztán ők is énekelnek külön, mi is énekelünk külön, és így lesz egy gyönyörű, nem is egy, hanem kettő koncert azon a napon, és erre várjuk őket nagy szeretettel, és most én eljöttem ide, és egy picit át is nézzük már ezeket a műveket, elkezdjük tanulni, és egyáltalán. És bízom benne, hogy sok-sok közös szép jövő vár még így a két kórusra együtt.
Igen, már a kórustáborban, sőt, hát már az előző fél évben elkezdtük a Bartók műveket tanulni, meg a Kodály Ave Máriát, a régit, amit fiatal korában írt, és akkor nagyon várják a gyerekek, hogy Zsuzsa néni álljon a kórus elé, és akkor a maga módján hozza össze.